Egy gazdaság sikerességéhez hagyományosan nem árt egyébként, ha versenyképes. Ez rendkívül bonyolult egyébként, hogy egy ország mitől válik versenyképessé. Van, amelyik az oktatásban hisz, van, amelyik abban, hogy jó erre ráfűzve nyilván a kutatásfejlesztésben, van, amelyik pedig, hát ez talán a kevésbé vonzó, az olcsó munkaerőben. Itt Szabó Annával folytatjuk a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, a témánk pedig az, hogy kijött a legfrissebb Európai Uniós versenyképességi térkép, ami mit mutat Magyarországgal kapcsolatban?
Az Eurostat közölte, ez az úgynevezett NUTS 2, vagy ezek a közepes méretű régióknak a versenyképességét, egyébként erre Csat Magdolna hívta föl a figyelmemet, és átküldte nekem linket, mert versenyképességgel kapcsolatban nagyon sok írást közöl nálunk a növekedés.hu-n, és ugye most ez egy eléggé a szakmai, gazdasági szakmai viták homlokterébe került ez a versenyképesség, úgyhogy ez most egy nagyon jó mérőszám, amit az Eurostat közöl. Tehát ezeket a kis, tehát közepes méretű régiókat nézi, ugye Magyarországon ebből 7 van, és akkor mondom a számokat, hogyha 100 az Európai Uniós átlag, akkor egy jó adattal kezdünk, 105,3 a budapesti mutató. Nagyon fontos, hogy ez nem GDP-t mérő, hanem versenyképességet mérő adat, amiben nagyon sok alindex van benne. Többek között vannak makrogazdasági mutatók, benne van az infrastruktúra ellátottsága, egészségügy, közoktatás, felsőoktatás, a munkaerőpiacnak a hatékonysága, versenyképesség, benne van az innováció, és benne van egy technológiai felkészültség, és az üzleti életnek a szofisztikáltsága, tehát mennyire lehet itt jó üzletet kötni, üzleti kultúra. Tehát nagyon sok mutatót mutat, tehát felejtsük el ezt a GDP, egyfőre első GDP történetet. Tehát akkor ezeket így egybevetve nézték meg, hogy milyen versenyképességi mutatókkal rendelkezünk. Tehát ha az Európai Unióé 100, ehhez képest 105,3 Budapest és környéke. És akkor rögtön mondom a fekete levest, Észak-Magyarország 65,6%. Tehát azért óriási a kettő között a különbség, és hogyha sorrendben megyek, akkor Észak-Alföld 68,2, Dél-Alföld 72,8, Dél-Dunántúl 69,7, és akkor a Nyugat-Dunántúl pedig 84,2. Így nézünk ki most.
A Nyugat-Dunántúlnak a 82-es száma az nekem egy picikét meglepetés, akkor ezek szerint bár közel van a határhoz, ugye Ausztriához, az a terület nem akkorát tud meríteni ebből?
Hát a 84 az egyébként egy jó szám, nem, egyáltalán nem rossz szám, de csak egy nagyon-nagyon picikét torom odébb az egeret, akkor ugye itt Burgenland, ami ugye ott van mellett, az már 105, ugye, Steyrország 110, szóval mindegy, jó, de ne menjünk bele, hát mert ez tényleg egy történelmi, inkább nézzük meg azt, hogy kikkel érdemes saját munkat ugye összehasonlítani. Azt látjuk, hogy Prága és környéke az uniós átlag 113%-a, és egyébként ez megfigyelhető mindenhol, hogy a főváros és az agglomeráció az nagyon jól áll. Varsónál 118%-ot látunk.
Jobb, mint Prága?
Azt mondja, hogy 113,7 Prága, igen. Tehát ezek nagyon érdekes adatok, és tehát ezt mindenképpen kiemelném, hogy a prágai mutatók nagyon jók, de egyébként egész Csehországban ilyen 90-98%-os rátákat láthatunk. Szlovákiában, hogyha lejjebb megyek, akkor ilyen 79-72. Romániában már nagyon éles a szétválás, tehát a keleti megyék, ezek a régiók, az uniós régiók, 46%. Aztán van itt 44% is Romániában, Dél-Romániában 47%, és Bulgáriában 46,9. Tehát ugye nyilván ezek a legszegényebb régiók, és ami még ezen a térképen nagyon tanulságos, az a déli államoknak a szétszakadása, a leszakadása, És hadd kezdjem akkor a görögökkel, mert ez számomra a legszomorúbb. Tehát itt Görögországban az összes régió 60-70% környékén van. Tehát elképesztő, amilyen lecsúszást láthattunk a görögöknél, ugye az adósságválság kezdete óta. Ez most itt gyönyörűen látszódik ezen a térképen, illetve nyilván ebben a COVID-nak a hatása is benne van, 2022-es számokról beszélünk, tehát a COVID nagyon oda csapott a déli gazdaságoknak, de azért ezek a 60-65%-os uniós átlagbeli mutatók a görögöknél nagyon-nagyon döbbenetes.
Balti államoknál, hogyha tippelnem kéne, ott azért jóval jobb mutatók vannak, emlékeim szerint leginkább egyébként ez az észteknél, illetve a letteknél lehet jó. Ők a mi régiónkhoz képest, tehát magyar, szlovák, román, lengyel, cseh területhez képest hogy állnak?
Igen, látszik, hogy a baltiak nagyon elhúztak, tehát Észtország 105%-on van. Tehát azért az elképesztő. Lettország 87, és Litvánia 88 körül van. Itt van egy másik blokk is, tehát hogy azért látszik, hogy főleg az észtek nagyon elhúztak, és akkor még visszatérek egy pillanat erejéig a dél Európára, hiszen itt látszódik az, hogy a spanyoloknál, portugáloknál és olaszoknál is, hogy ahol nagyon nagy a szétszakadtság egy országon belül, az az egész országra rossz hatással van. És Olaszországban ugye azt mondtuk eddig mindig, hogy az északi rész az mennyire sokkal jobban elhúzott ugye az Európai Uniós átlagtól, és most már ezen az új térképen, tehát ezen tavalyi 2022-es adatokat összegző térképen, egyedül Lombardia az, ami az uniós átlag fölött van, 103%-ot mutat. De a régen nagyon-nagyon gazdag Piemont, Torino, 90%. Hogy jutottunk el idáig? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy az olaszokat ez nagyon lehúzta, és ami még egészen döbbenetes, Szardínia 67%, Szicília 60%, egész Olaszország 60%, 60 és 60, Dél-Olaszország 60 és 65% környékén van.
Hát ez képest az észak-magyarországi 60 valahány százalék már nem is annyira vészes, persze ez idézőjelben tegyük hozzá, nyilván jobb lenne, hogyha ezek a magyar területek, régiók is jobban teljesítenének. A jelentésből az kiderül egyébként, hogy akár a magyar területen, akár a dél-európai államoknál mely alterületeken teljesítenek rosszabbul az országok, vagy leginkább ezek a főindexek, amik megjelennek?
Én egyébként megnéztem a 2019-es adatokat is, mert ugye itt mondom a COVID azért az és megnéztem, hogy mennyivel rontott, tehát nagyon sokat rontott Dél-Európa helyzetén a COVID, de azért az alapvető intézményi, strukturális változások nem történtek. Tehát, hogy itt a makrogazdaságtani összefüggések azért azok működnek, és egyre inkább mennek lefelé. Hát az olaszoknál ugye egyértelműen az euró bevezetés és óta nagyon sokat mentek le. Ugye a görögöknél tudjuk, az adósságválság húzta őket, de mindenhol megvannak a saját specifikus tényezők. Azért a gazdagokról is ejtsük már egy pár szót, tehát az első 10 helyen csak észak-alföldi területek
észak-alföldi?
Vannak.
Észak-európai inkább.
Észak-európai, de hát Hollandia, jó, Belgium, úgy észak-alföldi, igen. Hollandia, Belgium, hát ezek 140%-on vannak, Luxemburg, nagyon érdekes még itt van Franciaországban az Île-de-France, ugye, 142%-kal, és akkor Dánia, Svédország, Finnország, ezek nem meglepítésszerűen. Amire még azért érdemes lenne fölhívni a figyelmet, hogy Írország 122, 105 és 122%. Szóval azért az írek egy elképesztő fejlődés produkáltak, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ugye ennek egy jó része papíron létezik, nem igazi fejlődés, de azért mégis egy nagyon impozáns fejlődést láthatunk.
Hát ez a jelenlegi helyzet, nem tudom, hogy ez mennyiben fog tudni változni a következő években, vagy adott esetben évtizedekben. Természetesen mondjuk jó lenne erre törekedni, pozitív változásra is idehaza. Szabó Annával, a Növekedés.hu vezető szerkesztővel beszéltünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó napot, jó munkát, jó hétvégét.
Köszönöm szépen.